Nekünk jelentős szerepet szán a kormány oktatásba, kultúrába, szociális, stb. Hagyományápolásba és így tovább, de miből? És Kulcsár Kálmán is ott ült, tehát az illető miniszterekkel együtt volt Németh Miklós, ott ült és megkapta az ukázt, hogy egy két héten belül egyházakat ért jogsérelem jogorvoslására készítsen a kabinett elé egy javaslatot. Ezt november 15-ig meg is csinálta, két részből állt. Az első rész az, hogy a négyes törvény szerint az egyházak minden olyan tevékenységet végezhetnek, mint az állam, és ugyanazok a törvények érvényesek rájuk, mint az állam. Ebből adódóan azt jelenti, hogy ehhez intézményrendszert kell biztosítani. Tehát az úgynevezett házas ingatlanok a funkciótás elvére, a funkcióvállaláshoz kell biztosítani az államnak a szabad iskolaválasztás elvének érvényesülése érdekében. Itt dőlt el ezbe. A szabad iskolaválasztás érdekében pedig a művelés miniszter azt kapta, hogy a 85-ös egyes oktatás törvénybe a szabad iskolaválasztás elvével kell, módosítani kell, hogy természetesen Magyarországon mások is részt vehetnek az oktatásban.
Iván, most már maradjunk az Antal kormány idején, tehát lényegében az az érdekesség, hogy a német kormánynak a egyházpolitika vezetőjét átveszi a téged személyedben az Antal kormány is.
Igen.
Tehát ez nagyon izgalmas dolog. Próbáltam kinyomozni, hogy ki csinálta az egyházpolitikát. Ezek szerint többen, most még ez nem alakult ki. Te elsősorban kit kérdeztél meg, ha elakadtál, vagy téged kinógatott elsősorban, hogy mi a következő lépés?
Nem, ilyen nincsen.
Nem volt. Te tök egyedül.
Teljes
te azt csináltál, amit akartál.
Illetve azt csináltam, amire megbíztak.
Mire bíztak?
Megbíztak az, hogy azt kell elősegítened, először is az, hogy a főosztálynak nincs semmiféle felügyeleti, igazgatási, hatósági jogköre.
Jó, de mire?
Csak koordinatív szerepe lehet.
Mire bíztak meg?
Ezzel. Ez a koordinatív
mit koordinálni?
Az egyházak társadalomban szerepállásának elősegítése.
Világos. Jó. Akkor a következőt kérdezem. Ebben a munkába, mint kiderült, az egyházakat jócskán bevontad.
Igen.
Mennyiben vettek ebben részt szakértelmiségiek, keresztény értelmiségiek, vagy hát más vallások prominens értelmiségei, vagy keresztény politológusok már voltak akkor, vallásszociológusok, tehát igen, szakemberek, akik ehhez az egyházpolitikához értettek.
Nézd, a következő, az Antal kormány időszakában a parlament úgynevezett kisebbségi vallásügyi bizottság megkért bennünket, hogy csináljunk egy szociológiai felmérést, és egy széles körű szociológiai felmérés, hogy ma, akkor, ez most 91-ben körülbelül, 91-90, milyen az vallási összetétele az országnak. Na most a Sonda Ipsos, a KSH 30 ezeres szonda, és az oktatáskutató 3-asba, ebbe eredetileg az volt, hogy a hovatartozást a megkérdezettökből. De természetesen azt kértük, hogy most már akkor segítse elő ez a szociológia felmérés, hogy hogy gondolja a megkérdezett az egyházaknak társadalom, melyik területen kell, hogy szükség legyen.
Kivel dolgoztatok együtt?
Na most ez azt jelentette, ez a Tomka Miklót kértük föl, hát aki...
A legjobb magyar szociológussal, már Európa híres vallásszociológussal.
Ez a könyvemben ennek a... Nagyon is érdekes, hogy milyen kérdések merültek fel. Oktatásban a részvételre hogy látja, igen vagy nem, és ha igen, hány százalék? Körülbelül 45% volt. Kultúrában 51% volt. Szociális gondoskodásban 70%.
Igen.
A tolerancia, az emberek egyházon való viszonya ezekben mind körülbelül 60-70, tehát a megkérdezett
Bilános
állampolgár jelentős szerepet szánt az egyházaknak.
Na ez fontos, igen.
Ez volt az alap.
Ez nagyon fontos volt.
Ez a könyvemben megvan, és ez egy nagyon nagy statisztika.
Akkor most nézzük azt meg, mert egyház-állam viszony, hogy egyházak az államon belül, hiszen azért itt most már egy több pártrendszer van, és vannak állampártok, és vannak ellenzéki pártok. Az egyházak milyen pártokat támogatnak, és fordítva?
A legelején ezt az ember nem tudta, mert még akkor a többpártrendszer kvázi volt, még nem indult be igazán, de természetesen már akkor a kereszténydemokrata néppárt volt az, amelyik elsősorban inkább az egyházakra építette a maga kis bázisát.
Igen.
Akkor, ha jól emlékszem, Keresztes Sándor volt az első, ő csinált is, oda is adta nekem, hogy mi az ő elképzelése, hogy ez az úgynevezett történelmi múlta rendelkező kereszténydemokrata, ami hogy akar tovább menni.
Igen, igen.
Ez egy nagyon érdekes tanulmány volt, nem sokáig volt ő, de ha valaki azt elolvassa, és a mai azt mondja, hogy ennek lehet, hogy egy harmada se valósult meg. Tehát ő egészen már, ő nem akarta az egyházakat kvázi bekebelezni,
igen,
hanem az egyházakkal közösen akarta a maga, majdnem azt mondja, meríteni belőlük is,
igen,
hogy a döntés, ugye mert koalíciós partner volt, most is az, tehát a döntés előkészítése szakaszában neki legyen bázisa, de nem pénzért, jó, hanem párbeszéd.
Tehát a KDNP, és gondolom itt vice versa, az egyházak is támogatták a KDNP-t.
Igen, 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 ez
továbbá
is. Most, de természetesen nagyon érdekes volt az úgynevezett szocialista pártban is volt vallási tagozat.
Igen.
Mondjuk az SZDSZ-ben ilyen nem volt, de volt egy néhány olyan ember, aki azért azt képviselte.
Jó, hát ez,
mindegy, hogy Raj Tamás, vagy Iványi,
jó,
és itt tovább.
Átugrottál a kormánypártokon, az ellenzéki pártokban is voltak, hozzá lehet tenni, az SZDSZ-ben is voltak prominens gyakorló keresztények.
Igen.
Ki volt még?
Hát nézd, a kisgazdapárt nagyon érdekes volt, hogy amikor azt kérdeztük tőlük, hogy hogyan képzelik el az egyházak működésének biztonságát, akkor ők voltak egyedül, akik azt mondták, hogy az elkobzott föld rendezésével kellene őket önállóvá tenni.
Igen.
A kisgazdapárt volt az első.
Igen.
A többi még vacillált, és amikor lett belőle ez a személyő, de egy százalék, stb., ez már azt jelentette, hogy a olasz és a spanyol modellt vettük.
Jó, nyilván az MDF-et kihagytuk, de
MDF-nek
de egyértelmű az az MDF.
Hát igen, mert MDF volt akkor a...
Oda-vissza. Melyik párt volt a legellenségesebb az egyházakkal szemben?
Nem értem. Megmondom őszintén, nekem nem volt pártkapcsolatom.
Na, de olvastál újságot.
Hát olvastam újságot, de megmondom őszintén, én a következőt csináltam.
Akkor megmondom neked utólag, a Fidesz, kérlek szépen. És hát ehhez képest volt.
Na jó, majd... hát a Fidesznek más is volt, hát például a 91 évi 32-es törvény, ami a volt egyházi ingatlan rendezés, ez július 22-én hagyta jóvá, a Fidesz akkor kivonult, és nem volt hajlandó megszavazni az egyházak társadalom szerepvállásának, ezt az úgynevezett házas ingatlannal való.
Igen.
Persze, hogy ilyen. Ezek azért érdekesek, most így utólag, mert az ember ezzel nem foglalkoztam külön a pártokkal, mert soha nem szerettem a színeket, mert a színek azok elhalványultak, de az emberi tisztesség az nem szabad, hogy el. És én arra építettem minden kapcsolatomat. És ezért ekkor született az a szó, hogy párbeszéd az emberért. És erre építettem mind a 40 mai napig is az
a műsorodat. Térjünk vissza még erre az időre, mert nagyon elfogyott a mi időnk. Volt-e ebben az időben megfelelő képviselete a keresztény értelmiségnek? És volt-e az ezzel a képviselettel, keresztény értelmiséggel vagy képviselettel valamiféle kapcsolatotok?
Hát volt a készszel is kapcsolatban.
Igen, most van.
A kezdeti időszakban.
A keresztény értelmiség szövetségére gondolsz.
Igen, ez mai napig is megvan.
Igen,
kapcsolatom. Természetesen ők szerveznek sok helyen találkozókat is.
Itt azért... kell mondanunk a hallgatóknak, hogy azért ez egy nagyon erősen kormányhoz szorosan tapadó egyesület volt.
Akkor nem ez volt a lényeg,
hanem
hogy közösen mi az, amit esetleg...
Persze, voltak kiváló tagja is, de politikailag nem igazán civil szervezet
nem
volt.
Nem igazán civil, igen. De megmondom őszintén, ez a része, ez engem kevésbé...
Voltak
a személyek érdekeltek.
Igen, például.
Ezeknek az embereknek, akik majdnem azt mondom, hogy rendszeresen találkoztam velük, idézőjelbe, a sajtón kívül velük is. Tűnik én a sajtóval, majdnem azt mondom, hogy minden kérdésben, az volt a minden napi lapnak, heti lapnak, és így továbbnak a egyházakkal foglalkozó embereivel nekem rendszeres találkozom volt. Igen. Ez azért volt jó, hogy nem máshonnan hallják az, ami itt zajlik, mondjuk az egyházi főosztályban, hanem egyenesbe hallják, mondjuk ugyanígy tárcákkal. Mondok egy példát, adótörvény kialakításában ugyanúgy részt vettek az egyházak is, és abba beleírtuk azt, hogy, vagy elfogadták, hogy melyek azok, amiben kivételt kaphatnak adókedvezményt.
Igen.
Azt megszavazta a parlament, és utána kértem a Kékesi Lászlót, az akkori APEC-nek az elnökét, összehívom az egyházakat, és te segíts az ott lévő egyházi pénzügyi és embereknek, hogy hogyan kell nekik ezt végrehajtani, értelmezni. Tehát nem elég az, hogy részt veszel a jogalkotásba, hanem a végrehajtás is jól csináljad. Ezt később azt csináltam, azt kértem az egyik közgazdász kollégámtól, hogy volt pénzügyes és volt közgazdász is. A közgazdász, hogy nézzed meg, hogy az egyházaknak milyen adófizető morálja.
Igen.
KSH adatokból ezt meg lehetett. És akkor, ha 90-es évek közepén volt ez talán, akkor az volt, hogy körülbelül 7 milliárdot fizettek be a költségvetésbe akkor. Az akkori költségvetésbe körülbelül 7 milliárd volt különböző jogcímeken az egyházakat érintő jogcímek és pénzek. Természetesen volt, aki föltette egyházi, hogy hát akkor mi visszafizetjük azt, amit és mondom neki, hogy ez nem egészen így van. Tudnék, az egyház a legjobb partnere az államnak, tudnék, ahhoz, hogy te 7 milliárdot fizessél, az körülbelül 27-30 milliárddal kellett gazdálkodnod. Tehát te a kapcsolatod révén, a társadalom összefogásából adódóan, te rengeteget hozol, és ezért kellene az állammal egy tisztességes kapcsolatot kialakítani.
Nagyon jó példa volt. Iván, egyetlen kérdésre, de ezt kicsit részletesebben tárgyalhatjuk, maradt időnk, ez pedig mennyiben volt dolgotok az iskola ügyel, de ezen belül most emeljük ki a hittant és az erkölcstant.
Ez, jó, igen, ez András Falvi időszakában volt.
Igen.
Szintén együtt az egyházak képviselőivel, ez egy miniszteri utasítás volt, a hitoktatás. A hitoktatásnál először is az, hogy megszűnik az, hogy be kell jelenteni valahova, mondjuk tanácshoz, mint annak idején.
Igen.
Először is nem az. Na most a másik pedig az, hogy egy heti két órás fakultatív tantárgyként kell bevezetni. A tantárgy akkor azt jelenti, hogy ennek a hozzátartozó dolgot az államnak ugyanúgy kell finanszírozni, mint a többi tantárgy.
Igen.
Tehát a hittankönyvet, az oktatót segítse elő a világi hitoktató képzését. Az első időszakban, ha hiszed, hanem 40 ezer tanulócsoportot miért tudtuk, mert hányan igényelték, tanulcsoportuk után a pedagógus, a tanítónak a bérét és a könyveket. Ugye a katolikus egyház részéről Keszei Feri bácsi volt a hittankönyvé felelős, azt a hittankönyvet, amit ők megcsináltak, az természetesen könyvként az államnak kellett finanszírozni.
Világos, kötelező hittant is akartak, de hát ez egy anakronizmus volt, és ezt nagyon jól látta az akkori egyébként keresztény miniszter, hogy ezt nem lehet egy olyan országban, ahol a lakosság kisebbik része gyakorló vallásos. Viszont mit kínált az iskola a nem vallásos gyerekeknek, illetve minden gyereknek? Nem tudom, tudod-e, ezt nagyon kevesen tudják, de már a rendszerváltás előtt egy évvel elkezdték az új nemzeti alaptanterv kidolgozását. Itt következő tantárgyak, új tantárgyakra tettek javaslatot, vallástan, erkölcstan, embertan.
Igen.
Tehát ez már rendszerváltás előtt egy évvel. Na most az első két kormány idején merült fel nagyon komolyan először az erkölcstan, majd pedig az emberismeret néven jelent meg. Ezt ti hogy kapcsolódtatok? Mit tudtatok erről?
Persze tudtuk, mert...
Tudnék, ez abszolút nem volt mindegy, hogy ez mit szólnak hát az igen, egyházak, és az egyházállam kapcsolathoz is belekapcsolódtatok.
Minket érdekelt ennek a külföldi tapasztalata, ezért Korzenszky Riáddal Münchenbe mentünk, és az ottani bajor katolikus egyházzal felvette a kapcsolatot, mert náluk már akkor volt ez, amit te mondasz, egy második alternatív könyv, etika, illetve erkölcstan. El is hoztunk ilyen könyveket, de természetesen végigjártuk a különböző szerzetes rendeket, és
így. Igen.
Ez, na de természetesen mi volt helyette? Sok helyen volt az, hogy hívtak, hogy nem tudják megoldani az órarendbe ezt a heti 2 órát. Hogyan oldjak meg? Elmentem egyik faluba, és mondom, hány hittanra jelentkező van az iskolában? Hát körülbelül 80-90%-a az hittanra jár. A többivel mi van? Hát talán különböző vallások történetiségére gondoltak, hogy ha igen. Mit mond a plébános polgármesternek? Akkor csináljuk azt, hogy kezdjük 7:30-kor az oktatást, heti 2 óra fakultatív hittanra, és azok a szülők, amelyekek el kell menni dolgozni, és a gyereket iskolába kell hozni, az ne 8:30-9-re jöjjön, jöhet ide nyugodtan, és azt mondja plébános csak egy jó ötletként, ott hátulsor leül, én vigyázok rájuk, nem kell ahhoz a pedagógusit, hogy itt legyen, őrizze. Ez azt jelentette, hogy felajánlotta azt, hogy a gyerekbe biztos, hogy felmerül az, hogy a osztálytársa az ott ül, ő pedig hátul ül, hogy ő miért nem ismerheti meg ezt. Elkösten pedig az, amit te mondasz, hogy úgy tudom, hát, hogy ez látta, a Veszprémi Egyetem már ezzel foglalkozott.
Természetesen később.
Később, igen.
Jóval később, de nem arra vagyok kíváncsi, hogy ti ebben a problémával kapcsolatba kerültetek egyáltalán?
Hát mivel ennek nem, hogy is mondjam, nem volt akkor jogi vonatkozása, hanem elsősorban a gyakorlat.
Igen.
Úgynevezett együttgondolkodási fórumokat csináltam, a megyei közülés elnökeit kértem, hogy hívja össze a település, a megyében lévő papokat, lelkészeket és a polgármestereket, és mentünk együtt az egyházi képviselőkkel együtt ezek a megyei, és minden olyan kérdést kértünk, hogy mi az, amire kérnek válaszokat, és látják azt, hogy közösen mondjuk ki azt, hogy milyen megoldást javaslunk, és ugyanakkor szereztük az információt.
Igen.
Ez egy óriási, ezek megszűntek. Sajnálom, pedig ezek az együttgondolkodás fórumok, ezek körülbelül 30 volt. Volt olyan megye, ahol a polgármester és a pap a terem különböző oldalán ültek. Ugyanez a megyei közülés elnöke összehívta egy idő után újra az egészet. Ezek együtt jöttek, és azzal számoltak be, hogy amit ott hallottak, azt ők már csinálják.
Igen,
a település fejlesztés szellemiségének megmaradásába, az új hagyományok, aminek lehet egyházi jellege, ezek újraélesztésében együtt voltak. Tehát ez csak az volt a lehetőség, hogy minden eszközt felhasználni, a kommunikációs eszközt és a személyességet is, az, hogy egy új helyzet jön létre, abban neked, mint önkormányzatnak, helyi papnak együtt kell tudnod gondolkodni.
Jó, akkor azt mondd már meg most, hogy a két kormányzat alatt a ti munkátok, ami hát egy úttörő munka volt, tényleg bizonyos értelemben nulláról kellett fölépíteni ezt az egyházpolitikát. Te mit tartasz a legnagyobb eredményeteknek?
Én a dominó elvet szeretem. Van egy elv, mondjuk azt mondom, hogy a alkotmány 60. paragrafusa. Erre ráépül a 4-es törvény.
Igen.
Erre ráépül a tulajdonrendezés törvény. Igen. Erre ráépül a hittan. Erre ráépülnek minden olyan, ami, de ha kiveszel egyet, abban a pillanatban eldől az
nagyon
egész.
Nagyon jó kép volt, igen.
Ez az alapja az egésznek. Erre volt az, hogy kellett rendszeres találkozót.
Akkor egy szóval a kapcsolatrendszer?
A kapcsolatrendszer nélkül
ez volt az eredmény?
Igen. A kapcsolatrendszer és annak az eredménye mai napig tűnik, nem hívnának ma se, ha nem lettem volna akkor hiteles.
Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Platti Ivánnal a rendszerváltás egyház politikájáról.
Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A tisztesség és a zene összeköthet minket.
Hallgassuk újra! Poligon. Életpályák, eredmények nagyító alatt. Napjaink zenetörténete Petik András műsorában. Sziasztok! Nagyon szeretem a kiemelkedő művészek produkcióit. Persze ezzel nem vagyok egyedül. Nagyon díjazom, amikor valaki az eredendő ős tehetségének köszönhetően emelkedik ki, és fut be magasívű pályát. Egy ilyen gitáros hoztam a mai műsorba, akinek elképesztő játéka most is, a műsor elkészítése közben is folyamatosan lenyűgödött. Ez a fickó május 31-én fogja betölteni 70. évét. 1955. május 31-én született az ausztráliai Muswell Brookban, ami Új-Dél-Walesben van. Ez az a terület Ausztráliában, amely a legsűrűbben lakott délkeleti partvidéket jelenti, nagyjából Új-Zélanddal szemben. Már egészen 4 éves volt, amikor édesanyjától kapott egy gitárt, és aztán együtt kezdett el vele muzsikálni, a mama steelgitáron, ő pedig gitározott hozzá. A steelgitár az a hanyatfekvő, sokféle felépítésű hangszer, melyet egyik kézben egy hengerrel, másik kézzel pedig pengetővel vagy körömmel szólaltatnak meg. Főleg a country zenének kedvelt eszköze. Nos, 6 évesen ez a fiú már pénzért muzsikált, bátyával, Phillel és szüleikkel egy családi bandát alakítva. Még nem lárultam el, ki lesz ez a muzsikus, és hogy még fokozzam a feszültséget, most lejátszunk egy dalt tőle, ami ugyan már egy 1999-ben megjelent lemezéről van, de azért ragyogó nóta. Those Who Wait.
Thank you.
Lehet, hogy már többen ráismertek a stílusa, játéka alapján, de azért most elárulom, Tommy Emmanuelről van szó. Ez a legényke 6 évesen, amikor már volt fogalma a gitárjátékról, hallotta a nagy amerikai játékos Chet Atkins muzsikáját, és nagy hatással volt rá. Erről persze majd még beszélünk, de most térjünk vissza a családhoz, a gyermekévekhez. Az ülők, felismerve a bennük rejlő tehetséget, és talán egyfajta cigányvér is szorulhatott beléjük, eladták házukat, és beköltöztek 2 darab lakókocsiba, és elindultak az országot járni. Tommy ezekben töltötte a gyermekkorát, járva Ausztrália útjait és koncertezve muzsikával mindenfelé. Persze az iskolákról kevés szó esett, azok nem nagyon kerültek az útjába. Miután édesapjuk meghalt 1966-ban, és ugye Tommy akkor 11 éves volt, egy akkori ausztrál country muzsikus sztár, Buddy Williams meghívta a 2 gyermeket egy nagy turnéra az országban, és persze aztán lemezfelvételek is készültek, ezzel a már ismert muzsikussal. Végül a 70-es évek elén a család megtelepedett Parksban, szintén Új-Dél-Walesben, ahol aztán utolérte őket az oktatásügy, és iskolába parancsolták őket. Most pedig hallgassuk meg a következő dódát Tommy-tól, I've Always Thought of You.